a vonalban itt van velünk Madár István, a Portfolio.hu vezető elemzője. Jó reggel, szia!
Jó reggel, sziasztok!
Hát nagyívű bejelentésekre vártunk.
Igen, gazdasági évadnyitó, stb. Lett kedvező hitellehetőség. Mi kellhet más?
Hát biztos vannak, akik azt gondolják, hogy még más is jöhetett volna. Ugye azért eléggé föl voltak emelve a várakozások, hiszen egy hete Orbán Viktor még 6000 milliárd forintos csomagról beszélt, közben folyamatosan jöttek olyan jelzések, mondjuk például Parag László MKIK elnöktől, hogy hát tényleg kellene célzott támogatás még a válságban megfáradt szektoroknak, és ehhez képest ugye 6000 milliárdról nem volt szó, és újabb extra támogatásokról sem, tehát ilyen szempontból lehet, hogy vannak, aki csalódásnak értékelte a tegnapi bejelentés, de azért azok, amik mégis megszülettek, azok azért elég tanulságosak, és elég sok mindent elmondanak arról, hogy mire készül a kormány.
Uh-huh. No, vegyük először ezt a hitel dolgot, mikrohitel jön, kedvező kamatozású, ez általában véve, ha nem pont ezt a konstrukciót nézzük, bajban lévő ágazatokat, én ezen filozofálok egy ideje, jó ötlet hitellel segíteni? Ez egy jó mentő egy ilyen vállalkozónak?
Hát ez egy kicsit ilyen fából vaskodik. Ugye a kormánynak van egy ilyen elve, vagy egy ilyen értékközpontú meglehetősen merev megállapítása, hogy nem nagyon akar segélyt adni. Tehát mindenki dolgozzon, és akkor kereshet. Ugye hát ez fölmerül a kérdés, hogy akkor, amikor egyébként a kormány tiltja meg, hogy dolgozzon valaki, akkor utána mit tud csinálni mondjuk egy adott vendéglátós. De minden esetre azért, hogy ne segély legyen, tulajdonképpen ezek a bajba jutott cégek kapnak 10 millió forintot, mondhatjuk úgy, hogy idézőben ingyen, amiből azt csinálnak, amit akarnak. Ugye, ha valakinek kicsit megrodjant a likviditási helyzete, akkor most tud újra fizetni a beszállítóknak a bérleti díjat, a munkavállalót, ha még nem küldte el, aki egy kicsit jobban áll, az tud egy kisebb fejlesztést végrehajtani. Tehát nagyjából ilyenekre lehet ezt használni. Valóban nagy kérdés az, hogy ez mindenkit elére, aki bajban van. Egyrészt ugye nem tudjuk még pontosan a megcélzott kört, itt nem szabad elfelejteni, hogy nem csak a klasszikus vendéglátós szállodás ágazat az, amelyik bajban van, hanem ugye nagyon sok olyan kisipari szolgáltató is van, aki ugyan elvileg nincs bezárva, de gyakorlatilag a működésképtelenség határán van, hiszen a keresleti viszonyok, a lezárások azok olyan mértékben korlátozták a tevékenységét, hogy szinte nyugodtan mondhatjuk azt, hogy szintén a bezárás közeli állapotban van. Ugye majd biztos lesznek szép távol számok, távol kódok, amik alapján a vállalati tevékenységek alapján belövik a kedvezményezetti kört, ezt egyelőre nem látjuk, talán még meg sem születtek ezek a szabályozások, de minden esetre a másik kérdés pedig az ugye, hogy a lefedettségi kör mellett, hogy valóban is egyébként ezek a cégek tényleg hitelből lehet nekik valamit csinálni. Most ugye, ha valaki szokták mondani, hogy tök jó, mert 0%-os hitel, majd akkor beteszi valami megtakarítási formába és learbitrálja, hát azért az havonta néhány tízezer forintot jelent, abból azért valószínűleg semmelyik vállalat nem jön ki a gödörből, tehát olyan nagyon nem lehet érezni azt, hogy ezek a cégek feltétlenül olyan nagyon jól jártak volna, és ugye elég egyenetlen az elosztás, most aki tud vagy akar hitelt fölvenni, az hozzáfér valami pénzhez, aki nem, az nem, valószínűleg ilyen szempontból vannak jobb megoldások is, hogy hogyan juttassunk közvetlen forrásokat a cégekhez. Ugye egy dolog jó ebben, hogy nem terheli a költségvetést, hiszen ez egy hitel, és ezt a ugye 80%-os adósságráta és 6% feletti költségvetési hiány mellett, amivel nekifutunk az idei évnek, amellett láthatóan azért van erre törekvés.
Na pont ezt akartam kérdezni, hogy van-e valami racionális érv amellett, hogy szinte egyedüliként Európában semmiféle segítséget nem kapnak ezek a bajba jutott szektorok. Ezt az elmúlt hetekben ezen gondolkodtam, aztán most már úgy tűnt, hogy mégis kapnak, és tegnap kiderült, hogy előzetes elhintésekkel szemben lényegében semmi, mert azért ez hogy fölvehetnek majd hitelt kedvezményesen akár 0%-kal a bezárt éttermek, akiknek még hónapokig, vagy akár hosszú hónapokig nem lesz semmiféle forgalmuk, ez rajtuk nem segít. Ez simán ez költségvetési kérdés lenne, vagy mi szólna amellett, mert azért másik oldalról látjuk, hogy milyen elképesztő összegek mennek el válsághoz, semmi köze dolgokra. Vagy van ebben valami racionalitás, azon kívül, hogy költségvetésre vigyáznak?
A költségvetési fegyelmen, vagy hát nem is fegyelemnek nevezném ezt, hanem mondjuk a költségvetés szorító kényszerén kívül, ugye, mint mondtam, van egyrészt ennek egy ilyen ideológiai értékközpontú alapja, ugye láthattuk, hogy azért Kurzarbeit vagy bármilyen bértámogatást is úgy kellett fogóval kipiszkálni a kormányból, tehát az sem nagyon szívesen adta, tehát van egy ilyen segélyellenes fölfogása, és valószínűleg még az is hozzájárul ehhez, hogy azt gondolja a kormány, hogy egyébként ezek a szektorok olyanok, hogy az elmúlt években nagyon nagy nyertesei voltak a gyors gazdasági növekedésnek, a gyors bérnövekedésnek, és hogy inkább bírjon ki ennyit a szektor, mint sem most elkezdjünk hozzájuk ingyen pénzeket dobálni. Erről azért biztos a szektor néhány szereplőjének megvan a véleménye, hogy ő mennyire van most jó helyzetben, de minden esetre ez a gondolkodás mögötte, illetve még egy, amit talán átvezet a másik bejelentésre, az, hogy a kormányzat, ugye, ahogy szokta mondani, kanyarban akar előzni, tehát ő nem akar visszafele nézegetni, majd amikor elmúlik a válság, ez egy olyan típusú válság a vakcina elérkezése után, amikor minden probléma idézőjelben megoldódik, és ezért nem foglalkozunk már ezzel, mi előre nézünk, és azt akarjuk valahogy elérni, hogy ebből a helyzetből mi jöjjünk ki legjobban az összes ország közül, és ehhez pedig az kell, hogy mi már a jövőben mutató intézkedésekkel próbáljuk meg fölkészíteni a gazdaságot a koronavírus utáni időszakra.
Jó, beruházási program, mert írtál egy elemzést erről a gazdasági évad nyitóról, és azt mondtad, hogy nem is ez a volumen, ez az ingyen hitel, hanem belengedtek beruházási programokat. Ugye az is egy ilyen közgazdasági alapszabály, hogyha az állam beruház, azzal pörgetheti a gazdaságot. Lehet tudni ezekről bármit, hogy mire költenénk el nagyon sok pénzt beruházásként?
Ugye, hogyha megnézzük, hogy a kormányok jelenleg mind gondolkodnak, hogy egy demokráciában egy ilyen demokratikus rendszerben, amilyen Magyarország is a berendezkedését illetően miben gondolkodik egy kormány, akkor elég nyilvánvaló a dolog, meg kell nyerni a következő választást. Ugye a következő választás az itt van a nyakunkon, egy év múlva a közvéleménykutatási adatok azok azért eléggé vegyesek, ebből következően lehet azt mondani, hogy nem lefutott a helyzet, ehhez képest a kormány be van ragadva egy járványhelyzetbe, ehhez kötődően egy elég vegyes gazdasági aktivitásba, tehát valamit kell csinálni. Ugye, mint mondtam, 80% az adósságállomány, nincsen költségvetési mozgástér, vagy nagyon kevés, de valahogy meg kell értetni az emberekkel, hogy azért a gazdaság jó, azért alapvetően ez egy sikeres kormányzás. Ugye ehhez mit tud ilyenkor csinálni a kormány? Megnézi, hogy honnan tud mégis pénzt szerezni, és ez ugye az uniós forrás. Uniós forrásból a következő években rengeteg jön Magyarországra, sokkal több, mint valaha, pedig azért láthattuk, hogy az elmúlt időszakban is szépen jöttek. Ugye nem csak az Európai Uniónak a 7 éves költségvetési ciklusa indul el gyakorlatban, hanem, és ugye ez mindig úgy van, hogy az elején sok pénz van, aztán utána ugye fogyogat, hanem még ráadásul ugye ez a Next Generation válságkezelő program is, amiből majdnem ugyanannyi pénz bejön, most így nagyságrendileg mondva, mint a másikból. Tehát óriási pénzeket lehet lehívni. Tehát amikor az a kérdés, hogy mit csináljunk, akkor nyilván a megoldás az, és ez összepasszol egyébként a kormányzat egyébként is ilyen beruházás ösztönző filozófiájával, hogy akkor ezt a pénzt költsük el minél hamarabb, minél gyorsabban olyan dolgokra, amire el lehet. Vagyis mire lehet elkölteni? Meglepő módon olyan dolgokra, amikre eddig a kormányzat talán kevesebb pénzt költött, nem hallottunk annyira zöld tudatosságban, nem hallottunk annyira digitalizációs sikerektől se leszámítva mondjuk a NAV-nak néhány nagyon szép projektjét, és nem hallottunk különösebben a felsőoktatás óriási támogatásáról se. Most pont ezeket szúrta ki magának a kormány, ennek nyilván részben vannak politikai okai, részben pedig az, hogy a Next Generationből erre lehet történetesen pont pénzt kiszedni. Tehát tulajdonképpen a kormányzat alkalmazkodik ahhoz a környezethez, ami van, és ebbe beleilleszti a saját gazdaságpolitikai világképét, és ugye azt mondja, hogy mivel a többi országban vagy nem ömlik be így a pénz, nehezebben fog hozzáférni forrásokhoz, esetenként jobban megijed esetleg a költségvetési hiánytól, nem tesz annyi erőfeszítést, mondjuk ha el is érhetők hasonló források, hogy ezeket gyorsan lehívja, ezért mi a válságból úgy fogunk kijönni, hogy nem egyszerűen csak helyreáll az élet, ahogy mindenhol máshol, hanem egy óriási beruházási programmal tovább toljuk ezt a szekeret, és ez még gyorsabban fogunk kijönni a válságból, és a következő években gyorsabb növekedést tudunk produkálni, mint mások, hogyha ezeket a több ezer milliárd forintos költségvetési pénzeket megkerülő, vagy nem azokra épülő beruházásokat végre tudjuk hajtani. Ugye ezek rövid távon nyilván egyébként csak a keresletet fogják élénkíteni, betesz az állam egy halom pénzt ugye különböző projektekbe, és akkor abból szépen tudja pörgetni a gazdaságot. Az, hogy ebből mikor lesz ugye valami kínálati jelenség, tehát hogy a kiművelt emberfők a felsőoktatásban jobb körülmények között tanulva még jobban fogják körgetni a gazdaságot, vagy hogy a zöld gazdaság mikor hoz valamiféle életszínvonal emelkedést, ezek valószínűleg évek, tehát nem ebben kapaszkodik most elsősorban a kormány, hanem abba a keresleti hatásba, ami valóban nagyon-nagyon jelentős lehet a következő egy évben, hogyha valóban ezt a projektet sikerül megcsinálni, és egy ilyen gazdaság újraindítási tervbe becsomagolva óriási mennyiségű EU pénzt hívunk le.
Uh-huh. Oké, jobban érthetőek bizonyos átalakítások is, például a felsőoktatásban, amiket most nagyon pörgetnek. Igen, ebben viszont az az érdekes, azon gondolkodtam, hogy akiket az útszélén hagy, és igen, nem foglalkozik vele, akkor ezek szerint hasonló politikai súlyt, vagy szavazat szempontból őket nagyjából hasonlónak számolhatja, mint akiket újakat meg tud fogni, például a zöld programmal, például a felsőoktatással, szóval azért valószínűleg szavazatszerzés szempontjából is így akkor ki van számolva, vagy így jön ki a matek, hogy utóbbi nem kerül semmibe, vagy az EU-val meg lehet finanszíroztatni, akik meg most vannak bajban, nekik meg mondjuk a kormánynak saját zsebből kellene segíteni, hogyha jól értem.
Igen, ugye valóban az a helyzet, hogyha most elemzőként viszonyulunk ehhez a dologhoz, akkor minden egyes ilyen típusú programnak vannak kockázatai. Ugye a lehetőségeit már láttuk. A kockázata ugye egyrészt az, hogyha a válságban mégis tartósabb kapacitásvesztést okoz a sok elszenvedett kár, ugye romok alatt maradnak gazdasági szereplők, ahogy szokták mondani, tehát leépül a tőke, megszakadnak a gazdasági kapcsolatok, tartós kínálati korlátok épülnek föl, akkor lehet, hogy több megy el a réven, mint ami bejön a vámon, vagy hogyha az állam nem bizonyul jó beruházónak, és nagyon túlárazott, improduktív, az időszorításában rosszul összerakott projekteket hoz létre, akkor is ez a hosszú távú előny semmibe vész, bár a rövid távú keresleti hatás ettől még meg lesz, de az is fölmerül kérdésnek, ugye, hogy a magyar gazdaságnak amúgy is nagyon magas a beruházási rátája, még itt a válságban is 27%-a a GDP-nek az beruházásra fordítódik. Ugye az egy nagy kérdés, hogy hogyha ebbe belehúzza az állam a vállalati szektort, a magánszektort, akkor lesz ebből probléma. Ugye azért nagyon sokszor szokott elhangozni, ugye egy-két évtizede Kína kapcsán is, hogy a túlberuházás sem jó, hiszen ha nagyon erős a beruházási volumen, akkor fölmerül a gyanú, hogy azért nincs ennyi jó megtérülő projekt az országban, és hogy ennek mindenféle ilyen pénzügyi stabilitási, vagy egyszerűen csak a hitelbedőléseken keresztül, vagy a beruházások bedőlésén keresztül egy ilyen GDP vesztesége is kialakulhat. Hát ez majd kiderül egyelőre azért, hogy az elmúlt években nem ez történt, hanem valóban a beruházás és a fogyasztás egyszerre történő dinamikus növekedése valóban egy nagyon jó felzárkózási időszakot hozott Magyarországra, ugye az elmúlt 4-5 évet nézve. Most majd meglátjuk, hogy ezt túltoljuk-e vagy nem. Ugye szóltunk, azt hiszem veletek is beszélgettünk itt már erről, hogy a magyar gazdaságpolitika, ugye ezt a high pressure economy, ezt a magas nyomású gazdaságot nyomja. Ugye erről tulajdonképpen azért a koronavírus válság elején letett, hiszen ugye azért ott a monetáris politika egy elég nagyot döccent, ugye hirtelen kiderült, hogy azért ez egy ilyen sok hatás után a forint átfolyamot azt ilyen fenntarthatatlan módon dobálja el ugye történelmi mélypontokra. Az is kiderült, hogy a válság kellős közepén, vagy az elején szinte még miközben mindenki kamatot csökkent, nekünk kamatot kell emelni. Ezek nem voltak egyébként nagyon, nagyon nagy dolgok, de mégis azt mutatta, hogy azért van ennek buktatója, úgyhogy erről a high pressure economy-ról egy kicsit leállt a kormány, meg a jegybank, viszont cserébe ugye megmaradt ez az erős növekedés ösztönző attitűd, mondhatjuk azt, hogy a high pressure economy 2.0, ez a nagyon brutális több ezer milliárdos állami beruházási projektekre épülő keresletélénkítés lesz. Ennek az éve jön tulajdonképpen most.
Még egy utolsó, mert említetted, hogy a jövőre készül, részről a kormány már azzal számolnak, abból indulnak ki, hogy most mindegy, hogy 2 vagy 3 hónap alatt, vagy 4 hónap alatt oltjuk be az embereket, de túl leszünk a válságon, mert a vakcina segít, de arra már vannak jelek, hogy nemzetközi összevetésben hogy vészeltük, hát mennyire ütötte meg jobban, vagy kevésbé mondjuk az európai átlagnál a magyar gazdaságot. Ugye a GDP-ről jönni fog, csak céloztak rá tegnap, de az eddigiek alapján, illetve amik már így tényadatok, meg amik most így várakozások vannak, hogy állunk?
Ugye egyrészt a második hullám mindenhol a világon úgy tűnik, Európában inkább ezt mondom, mert erre van adat, de mindenhol Európában a második hullám gyengébb volt gazdasági áldozatokat tekintve, mint az első. Sajnos egyébként nem, ugye, látványügyi értelemben, de gazdasági értelemben gyengébb volt, nagyon sok oka van, talán ebben most nem érdemes belemenni, de minden esetre ez a tanulság, ez azt mutatja, hogy nekünk is valószínűleg a negyedik negyed év, amire ugye majd bő egy hét múlva jön ki az adat, az nekünk is jobb lesz. Ugyanakkor, és biztos elkezdődnek majd ezek a számítgatások, én ezt szeretném, ez talán most jó alkalom is arra, hogy felejtsük el ezeket a számítgatásokat egyelőre, ugyanis akkor fogjuk tudni megmondani, hogy ki hogyan vészelt át a koronavírus válságot gazdaságilag, ha tényleg úgy vagyunk túl rajta, hogy a helyreállítási ciklus is lezajlott, ami még további több negyed év. Miért? Mert ugye van egy csomó olyan ország, amelyik egyszerűen gazdaságszerkezeti okokból nagyobbat zakózott. Például a turizmusnak jobban kitett területek, ahol mondjuk olyan ipari szerkezet volt, ahol az első hullám széteső kínálati láncai, beszállítási láncai jobban érintették az adott területet. Tehát vannak nagyobban és kisebb mértékben visszaeső gazdaságok, de ha egyébként mindenki nagyjából ugyanúgy kezeli a válságot, akkor azt feltételezhetjük, hogy a nagyobbat eső, a gazdaság szerkezetnél nagyobbat eső, az jobban, gyorsabban fog visszajönni, ahogy helyreáll a turizmus, például a nagyobb turizmus részarányú gazdaságok, azok gyorsabban tudnak növekedni, akiknek pedig kevesebb veszteségük volt, annak kevesebb dolog is van, ami helyreálljon, és ezért ők meg valószínűleg lassabban fognak visszajönni. És akkor innentől kezdve jön még csak az, hogy egyébként kikezelte jobban vagy rosszabbul az egészet. Tehát azért mondom, hogy amikor majd ezeket elkezdi mindenki számolgatni, akkor, és olvasgat ilyet a kedves rádióhallgatók, akkor jusson eszébe az, hogy azért ezek még nagyon részeredmények. Valójában azt majd szerintem valamikor 2021 végén, 22 elején lehet majd megmondani, hogy valóban ki hogyan vészelt át ezt a dolgot, mekkora visszaesésből, mekkora korrekciót tudott elkövetni.
Tehát jövő tavasszal nagyjából 2 év.
Hát igen, és addigra érdemes. Talán azért tényleg teljesen túl vagyunk a koronavírus járvány utóhatásain is, mert ugye most majd talán tavasszal jön tényleg egy olyan mennyiségű vakcina, amivel a föloldásokat meg lehet oldani, de utána még azért biztos lesz egy kis fékező hatás, azért ugye, ha mi nem vagyunk benne, ha te nem vagy benne mondjuk a 60%-ban, akkor lehet, hogy még nem mozogsz ugyanolyan lelkesen, mint amikor már te is be vagy oltva, hiába mondjuk azt, hogy nyáimmunitás van, ugye azért el kell tűnnie a vírusnak rendesen a világból ahhoz, hogy rendesen zajroljon az élet, és igen, mindenki visszatérjen az előző életmódjához.
Oké, hát nagyon szépen köszönjük, hogy átbeszéltük ezt. Sok-sok hasznos információval gazdagodtunk ismét. Szép napot kívánunk, jó munkát neked is ismét.
Köszi nektek is, sziasztok!
Szia. Madár Istvánnal beszélgettünk a Portfolio.hu vezető elemzőjével.